Nyissuk ki a Bibliáinkat, János apostol közönséges első levelnél, 4. fejezeténél, és a 7. versnél kezdjük az ige olvasását. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Abban lett nyilvánvalóan az Istennek hozzánk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa. Nem abból áll ez a szeretet, hogy mi szeretjük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban megmarad az Isten, és ő is az Istenben. És mi megismertük az Isten hozzánk való szeretetét, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten ő benne. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a büntetés, tehát aki fél, nem lett tökéletes a szeretetben. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, de gyűlöli az atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti atyafiát, akit látott, nem szereteti az Istent, akit nem látott. Tőlevettük azt a parancsolatot, hogy aki szereti az Istent, szeresse maga atyafiát is. Amen. Eddig az ige. Thank you.
szeretem Jézust, mert ő előbb szeretett. Nekem a Bibliámban ez a 7. igeverstől, amit felolvastunk, az a címet adták a testvérek, akik felosztották, hogy az Isten szeretet. És ugye a vezérfonalunkban pedig úgy van, hogy szeressük egymást. És addig, amíg készültem, ez a két rövid kijelentés, ez a két rövid mondat úgy fülembe visszacsengett, hogy Isten szeretet, és szeressük egymást. És ugye egyrészben válasz is van erre az énekünkben, amit énekeltünk, hogy én szeretem Jézust, mert ő előbb szeretett. És ahogy olvastam az igeverseket, a fiaim is odajöttek, és kérdezték, hogy apa, miért olvasod? Hangosan olvastam, és elolvastam többször egymás után, és akkor kérdezték, hogy szolgálnod kell? Igen. És mit fogsz mondani? Mondom, mindjárt meglátjuk. És akkor beszélgettünk egy kicsit erről, és úgy az igeversek alapján igyekeztem úgy felosztani, hogy mi is történt, mi is a szeretet, mi az, ami szeretetre indítja az atyát én felém, és mi az, ami engem szeretetre indít, akár vissza, akár embertársaim felé. És azt vettem észre, hogy ugye ez nagyon összefügg a hálaadással is, ami ugye egész évben hálásak kell legyünk mindenért, de kimondottan ugye múlt vasárnap délután volt a hálaadó napunk, és én úgy gondolom, hogy az, amiért hálásak vagyunk, az úgy élően él bennünk. És az első dolog, amiért én nekem személyesen hálásnak kell lennem, hogy engem nagyon szeret valaki. És az a valaki a Teremtő Isten, aki azért teremtett meg, mert nagyon szeretett. És aztán azért jött el erre a földre, azért szenvedett, azért halt meg, azért támadt fel, és azért ment vissza a mennybe, hogy helyet készítsen számomra, mert nagyon szeretett. És ez a szeretet, ez, ami be kell töltse az én szívemet és a mi szíveinket, azért, hogy tudjunk ebből másoknak is adni. Hogy igaz legyen a mi életünkre, hogy szeressük egymást. És tegnap részem lehetett egy kicsit belehallgatni azokba az istentiszteletekbe, amit a fiatalok vettek részt Nagybányán, és hát volt egy-két előadás, amit könnyek között hallgattam végig. És többek között a szeretetről egy olyan kis epizód maradt meg bennem, hogy a Szenci testvér mondta, hogy találkozott egy kislányal, aki nagyon haragudott édesanyjára, nem tudta szeretni, gyűlölte őt, és elmondta azt, hogy miért, én ezt nem szeretném részletezni. És többek között az volt az oka az egésznek, hogy 4 éves korában eladta őt $20. És onnantól kezdve egy rémség volt az ő élete, és belegondoltam azt, hogy $20 ér egy embernek az élete. Egy gyermeknek a mi volt a $20, hát az lejben is nagyon-nagyon kevés. És az jutott eszembe, hogy tegnap este voltunk vásárolni, és a pici fiamhoz, amit vásároltunk, volt egy leolvasó az Oceanbe, és mindent oda ment megnézni, hogy na, mennyibe kerül. Ugye nem ismeri még a számokat, de jó volt az, hogy pityegett, és kiírta, hogy mennyibe kerül. És oda tartja az ujját, azt mondja, apa, engem nem tud leolvasni. Hát mondom, drága fiam, téged nem lehet megfizetni. Igaz? És akkor vannak olyan szörnyű dolgok, hogy egy embernek az élete $20 vagy 20 forint, és akkor, mikor szembesült evel a testvérünk, és azt mondja, hogy nem tudtam mit mondani ennek a gyermeknek, és azt mondta, amikor oda mentem, annyit imádkoztam érte, hogy Istenem, tégy csodát. És azt mondjuk, hogy 1 hét múlva találkoztunk, akkor megtörtént a csoda, mert ez a fiatal lány szaladt le a lépcsőn, és azt mondta, hogy meg tudtam bocsátani édesanyámnak. Mennyit ér az, testvérek, ha valakiért hittel imádkozunk, és szeretet tölti be a szívünket, és ezt a szeretetet próbáljuk továbbadni másoknak, akkor talán meg tudjuk osztani mással is. És ahogy olvastuk az igeversekben, 9. versben. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Tehát egyszülött fiát elküldte ebbe a világba, amit tudjuk azt, hogy ez a világ akkor sem, meg most sem volt tiszta. Akkor sem volt könnyű megélni a hívő életet, és most sem. A sátán akkor is sátán volt, és csak azt tudta adni, amit most is ad. Az örök kárhozatot. És van valaki, aki törődik velünk, van valaki, aki képes életét adni értünk. És ugyanitt ez, hogy életét adni értünk, olyan sokan mások is feláldozzák az életüket azért, hogy másokat megmentsenek. Ugyanott valamik előadásban hallottam, hogy a tűzoltók sokszor életüket áldozzák fel azért, hogy másokat megmentsenek. És megint a fiam jutottak eszembe, hogy annyira szeretik a tűzoltókat, a tűzoltós meséket, az autókat élőben is, mikor látják őket, rajonganak értük, és azt mondta el valaki, hogy igaz, milyen jó, hogy vannak, de csak szemlélni szeretjük őket. Igazán nem akarjuk használni őket. Mert ha már hívni kell őket, akkor baj van. Akkor ég a házunk, oda van mindenünk, lehet oda van az életünk. És sokszor ezek az emberek hivatásból feláldozzák az életüket azért, hogy másokat megmentsenek. Lehet, hogy 10-et, 20-at, 30 embert mentenek ki a tűzből, az is lehet, hogy csak egyet, de ők közben ott maradnak, és életüket vesztik. És ismét Jézus Krisztus jutott eszembe, aki feláldozta az életét, én értem, elsősorban is mindnyájunkért, azért, hogy örök élete lehessen. Azért, mert nagyon szeretett minket. És ha visszagondolok, testvérek, a mindennapi életemre, arra kell rájönnem, hogy ugyancsak az ő szeretetéből tudom megélni a mindennapokat, a hétköznapokat. És gondolom, hogy a testvérek is így vannak ezzel, mindenkinek megvannak a saját problémái, a saját nehézségei, a saját betegségei, mindenki tudna panaszkodni, ha kellene. De azt vettem észre, ha reggel úgy tudok imádkozni, hogy oda bízom az életemet Jézus Krisztus kezébe, akkor olyan problémák oldódnak meg, amit én nem ismertem még álmodni sem. Olyan dolgok történnek és valósulnak meg az életünkben, az életemben, amit soha nem is gondoltam volna. És egyre jobban rájövök arra, hogy akkor tudok igazán érvényesülni ebben a világban, hogyha az életemet az ő kezébe teszem. És akkor tudok igazán helyes döntéseket hozni, ha nem erőlködök és ragaszkodok görcsösen az én gondolataimhoz, az én elképzeléseimhez, hanem megengedem, hogy ő formálja az életemet. Én szeretném, hogyha a mai délután rengeteg időnk van. Az következő ének után, amit fogunk énekelni, 3-4-en egyszerre el lehet mondani azt, hogy mi az, ami hálára indít minket. Mi az, ami által megtanultunk szeretni, megbocsátani egymásnak. Lehetőség van rá, 3-4 testvér, testvérnő elmondja azt, amit megtapasztalt, azt, amiért hálás, aztán még egyet énekelünk, és aztán megint 3-4-en, úgyhogy időnk bőven van, lehetőség van mindenkinek bizonyságot tenni. Amen. Thank you.
Azért bátorkodtam felállni, mert kaptam egy nagyon kedves biztatást az egyik kedves testvértől. A múlt héten nem tudtam itt lenni, dolgoztam egész nap, és Facebookon, amit lehetett, követtem, és nagyon megragadott az, hogy nagyon sokan milyen hálásak. És valóban hálások lehetünk Istennek nagyon sok mindenért. És megkértek, hogy ha nekem is van valami a szívemen, elmondhatom. Köszönöm szépen. Miért vagyok hálás? Azért, hogy még én, ilyen nyomorult ember, itt lehetek, élek, a Jóisten kegyelmét érvezhetem, az ő áldásait, van gyülekezet, van családom, és ahogy ide belépek, mindig szerető szíveket érzek, szerető arcokat látok, és tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik imádkoznak, értem, értünk, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Van még egy nagyon kedves igeversem, amit talán már mondtam, Prédikátor 3.13, de még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő munkájából, az Istennek ajándéka. Sokszor megtapasztaltam ezt a munkahelyen is, hálás vagyok, hogy ilyen környezetbe helyezett, hogy segíthetek másokon, övé legyen a dicsőség. Ha nem mindig tettem úgy, ahogy kellett volna, akkor mindig kérem, hogy bocsásson meg, és adjon erőt, megújult erőt ebbe a szolgálatba is, mert nem olyan könnyű. 2006-ban a születésem napján áldott emlékű Békás testvér ezt mondta, és ezt lejegyeztem. Az Úr az újrakezdés lehetőségét vagy esélyét ezer ízilen azért adja, hogy visszamenjünk az eredetihez, nem pedig azért, mert megváltoztatja az ő gondolkodási módját, és ez az üdvözítő kegyelem, az Istennek a csodája, ez mindig bennem van, és nem hagy nyugodni, és ezért imádkozok, hogy kezdjük mi is újra, kezdjem én újra, mert sokszor elestem, és kérem a testvéreket, akit megbántottam valamivel, maga viseletemmel vagy szavakkal, bocsássanak meg, mert az Úr nekem megbocsájtott, és olyan jó ezt tudni. Még van egy drága testvérnő, úgy örülök, mikor néha el tudok menni betegeket látogatni, Szilágyi testvérnő leírt nekem valamit, ha megengedik, ebből olvasnék egy pár mondatot. Ő eleveníti meg az alázatosoknak lelkét és a megtörteknek a szívét. Amikor félek, a dolgok sokkal rosszabb színbe tűnnek fel, mint amilyenek valójában. A hegyre nézek, ahelyett, hogy a hegyeket mozgatóra tekintenék. Az orvost idézem, ahelyett, hogy az áldott orvoshoz folyamodnék. Amikor kevésbé érzek vágyat, hajlamot az ige olvasására, akkor van legnagyobb szükségem van rá. Ilyenkor kényszerítem rá magam, hogy olvassam az igét, és addig olvassam még, míg megjön a hit. Van megoldás. Isten nem azért juttatott el ide, ahol vagy, hogy most elhagyjon. Persze vannak és lesznek nehéz napok is, de Isten nem hagy el téged, és ezért bízva mondjuk, velem van az Úr, nem félek. Ember, mit árthat nékem? Amen. Köszönöm.
Nem tudok felejteni egy jelenetet, ami nagyon megragadott engem, mikor ide eljött a három anyuka a kis babával. Azt nem tudom elfelejteni. Mikor mi házasságot kötöttünk, egy ideig nem volt gyermekünk. A munkatársaink, testvérek is kezdtek kritizálni, hogy nem akarunk gyermeket. Aztán Isten megáldott minket is, és mikor már átléptük a harmadikot is, jött a negyedik, akkor jöttek újból a kritikusok, hogy már túl sok, képzeljétek el, mit éltünk át akkor, mikor már a hetedik is megszületett. Tegnap délután ott voltunk mi is Nagybányán, egy néhány hogy a gyermekeink közül szintén ott voltak más fiatalok is Kovásznáról, és az egyik fiú azt mondja, apu, volt egy olyan, hogy megkérdezték, hogy mekkorák a családok, és azt mondja, mikor mi felálltunk, mi azt mondja, hogy mi heten vagyunk a családban, le kellett üljünk, mert utánunk felállt valaki, azt mondta, mi kilencen vagyunk, testvérek. A filmmisszióban dolgoztam 2000-től egész 2006-ig. És egy alkalommal úgy voltunk, hogy Ha jól emlékszem, Csíksomjó voltunk összegyűlve, az országban az összes filmmissziós volt olyan, hogy 27-en voltunk a filmmisszióba, foglalkoztattak, magyarok, románok együtt voltunk, és oda sonfordál mellém közel az egyik román testvér, és azt mondja, hogy Fraté Fejér Dumjátán Uprejs Baptist. És mondom, hogy mi, hallottál valamit rólam? És nem, azt mondja, nem beszéltem én senki. És akkor miért mondod? Elmosogja magát, azt mondja, Paikus Sapté Kopin Upresentes Baptist. Áldja meg az Úr az újszülötteket, a babákat, a szüleiket, minden gyermeket ebbe a gyülekezetbe, hogy ne csak hívő gyülekezetbe, hívő családba születettek legyenek, hanem a maga idebe szülessenek bele Isten családjába is. Ezért imádkoztunk mi is, és ezt vártuk, hogy mi gyermekeinktől is, hogy Isten elvégezze bennük. És még mindig van, amiért imádkozzunk, érettük is, imádkozzunk azért, hogy gyermekeink valójában a maga idejében, amikor az Úr elhatározta, szülessenek bele az Isten családjába is. Amen. Ezért vagyok én nagyon hálás. Amen.
Miért fontos ez, hogy szeressük egymást? Azért, mert az Úr Jézus mondta, hogy onnan tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát ez egy fontos dolog, bizonyságtevés a világ felé, hogy valóban az Úr Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. A világ gyűlöli egymást, egyik ember gyűlöli a másikat, irigy egymásra, vagy tönkre akarná tenni, vagy ehhez hasonló. A hívők pedig szeretik egymást, mert testvérek. Mikor a kórházban voltam, mondtam már, nagyon nehéz esetben voltam élet-halál között, és jöttek egyes testvéreim meglátogatni. És az egyik beteg azt mondja, kik ezek? Mondom, ezek az én lelki testvéreim. Hát azt mondja, milyen vallások? Mondom, baptista vagyok. Maguknál ez a szokás? No, igen, nálunk ez a szokás. Szép szokás, azt mondja. Tehát itt is beigazolódott, hogy a lelki testvérek szeretik egymást, még akkor is, hogyha nagy bajban és veszedelem vannak. Az Úr olyan közel hozott magához, akkor egy olyan szeretetet éreztem, mikor ott voltam, akkor műtöttek is, és jöttek az igék egyikig a másik után, szinte alig tudtam felfogni az egészet. Közelebb kerültem Istenhez. És kívánom a testvéreknek is, hogy szeressük egymást, és szeressük a mi Istenünket, aki ilyen nagy áldozatot hozott életünk, helyettünk, miattunk. Amen.
Jól esett a lelkemnek, amikor ma egy hete délután itt ülhettem, és végignéztem a gyülekezeten, és azt mondtam így magamban, hogy milyen jó, hogy itt mindenkit ismerek. Milyen jó, hogy itt énekelhetek. Értem, amit énekelek. Hát valahányszor, már néhányszor voltam, és voltunk Svédországban, de akkor, amikor a gyülekezetbe beültem, és láttam, hogy énekeltek, hát szerettem volna énekelni, de nem tudom azt a nyelvet. És amikor hazajöttem, mondom, alig várom, hogy énekelhessek. Mert azt mondja jó Isten ígéje, hogy jó az Urat dicsérni. Énekkel, és ott elsorolja mindenféle hangszerekkel. Hát köszönöm azoknak, akik tudták, hogy elmentünk, hogy imádkoztak értünk, és én is azt mondom, hogy hálás vagyok azért, hogy megőrzött a magasba és a mélységben is, a vizen is. Mielőtt elmentünk, van egy jó hete már, akkor úgy imádkoztam a jó Istenhez, hogy legyen velünk, őrizzen meg. És egy néhánynak mondtam is, hogy imádkozzanak értünk. A másik eszembe jutott az, amikor hazajöttem, és akkor, hát mondjam azt, hogy jó szokás, de ne legyen ez szokás. Hogy mindenki röviden elmondta, hogy miért hálás. Hogy olyan röviden, mintha egy igeverset olvasnunk fel, mondta szűs testvér. És hát bennem is volt az, hogy hálás vagyok a gyermekeimért, azért, hogy vannak, azért, hogy az Úrba vannak és igyekeznek. mert ez a földi lét azért adatott nekünk testvérek, hogy neki szolgálassunk. Túlvilágon már nincs lehetőség. A másik, ami foglalkoztatott engemet, ha visszaemlékszünk, hogy Kassa Zoli testvére, amikor szolgált, úgy megszégyenültem, és így magamban mondtam, hogy hát Szűs testvér hol van, hogy miért nem ossza ő az úrvacsorát. És mikor hallottam Zoltán testvért, ő most nem hallja, hogy szolgált, hát nagyon a szívemhez tanált. Nagyon meg kellett szégyenüljek. Nagyon jó volt számomra tanítása. Mert arról is szó volt, hogy az egyetértés, arról is szó volt, hogy a nagy család, hogy egymást szeressük. Most, amikor felolvastuk az igét, hát ott több helyen is említi azt, hogy mennyire szeret bennünket a Jóisten, és hogy mennyire kell, hogy mi szeressük egymást. Hiszen ő példát hagyott nekünk, hogy egymást szeressétek. Hát eszembe jut sokszor az, hogy hallottam olyan beszédet, hogy mennyire összetartanak a román testvérek. Gondoltam magamban, hát mi is összetartunk, és nekünk is erre van szükségünk, hogy összetartsunk, szeressük egymást, tudjunk egymásról, tudjuk egymásnak a problémáját, tudjuk azt, hogy ki beteg a gyülekezetben, hogy meglátogatni. És hát, ahogy gondolkoztam ezeken a dolgokon, hát eszembe jutott az, hogy milyen jó, hogy amikor valakiért kell imádkozni, ez nem kerül pénzbe, ez nem kerül fáradtságba, ez nem kerül izadságban, és imádkozhatunk egymásért. Hát kívánom azt, hogy a Jóisten hadd értesse meg az ő igéjét számunkra. Ma délután is, hogy elhangzott a Jóistennek az igéje, hadd foglalkoztasson bennünket az ő igéje, és az, hogy egymást szeressük. Kui testvér itt van mellettem, és azt mondta, emlékszek rá egyszer, hogy még ezen a földön élünk, szeressük egymást testvérek. És milyen jó, hogy elhangzik egy-egy idős testvér ajkáról. És milyen jó akkor, amikor valaki felmegy a szószékre, és úgy magunkban imádkozunk, hogy Uram, áld meg azokat, akiket odaállítottál fel. Ma délután, vagy ma délelőtt. Imádkozni értük. Hogy az Úr tudja őket úgy használni, hogy megértsük, hogy a mi szívünkhöz jusson a Jóistennek az ígéje, hogy így sok gyümölcsöt teremessünk az ő országa számára. Ezt kívánom.
A múlt vasárnap délután nem voltam bent, egy másik szolgálatom volt, és ezért is hálás vagyok, hogy így tudok szolgálni az Úrnak, néha segítek Juliának, vagy Reninek, inkább Juliának eddig, a babál pesztrálásában. Ezért is hálás vagyok, hogy az énekari szolgálat után most más szolgálatom van, de azt forgott a múlt héten bennem, hogy hálás vagyok a női körért, ezek számomra nagyon áldott alkalmak, és azokért a testvérnőkért, akikkel együtt tudunk imádkozni, megosztjuk a mindennapi harcainkat, és ezáltal úgy formális nevel az Úr, és az ő igéje által meg tudjuk osztani azokat a dolgokat, amik a hétköznapokban foglalkoztatnak, és harcainkat, időnként bukásainkat, és de olyan jó, amikor győzelemről tudunk beszámolni, és ez úgy egymás hitünk által, egymás hite által épülünk. Nagyon áldott alkalmak. Bíztatok másokat is, hogy akiknek van erre lehetősége, jöjjenek el. Még azért vagyok nagyon hálás, hogy egészséges gyermekeket adott nekünk az Úr. Ez úgy különösen hangsúlyos lett az utóbbi időben számomra, mert nagyon sok emberrel találkoztam, és láttam, hogy beteg gyermekeket gondoznak. Nem csak ilyen kicsi gyerekekre gondolok, hogy ilyen átmeneti betegség, tudok olyanokat, akik 20 vagy 30 éves gyermekeket gondoznak. Ez egy külön kegyelem az Úrtól, hogy gyermekeink egészségesek, és ezért hálás vagyok. Édesanyáikhoz is beszoktam segíteni, és annyira szeretném ezt megosztani a testvérekkel, hogy a nagymama részéről olyan hálát tapasztalok, hogy akármilyen kis apró segítségért olyan hálás tud lenni. Látom azt, hogy az Úr mennyire formálta, mióta itt van, amióta ő beteg, és édesanya gondozza meg, a többi gyermeke is már. És annyira átformálta az Úr, olyan sokszor, tehát nagyon szereti hallgatni az ige hirdetéseket, szinte naponta többet is, és látom azt, hogy az Úr munkálja az ő szívét és készíti, és ezért is hálás vagyok.
Felbuzdított engem is, hogy szóljak egy-két szót. Már kisebb csoportokban megosztottam a bővebben a hálaok listámat. El szeretném mondani azt, hogy még mielőtt beteg lettem volna, lehetőségem volt a nyáron két tábor hetet gyerekekkel töltsek, és Péter életével foglalkoztunk, és az a sorozat, az a rész jutott nekem, amikor az Úr Jézus oda megy a tanítványaihoz a viharzó tengeren, és megszólal. És azt mondja, ugye ismerjük az Úr Jézus mondását, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És ezt megtanultuk aranymondatban, bizonyos dolgokat tanítottam, ugye szemléltettük a gyerekeknek, mikor, milyen a félelem, hogy kell bízni, ők hogyan bíznak, kiben bízhatunk, és ugye foglalkozott velem is a Jóisten az igén keresztül. És hát megjött a leckéje, először is, amikor ugye hallottuk a hírt, hogy a gyerekek baleseteztek, egyből ez az igevers jutott eszembe, mit tanítottam én a gyerekeknek a táborba, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És lecsendesedett a szívem, még nem is tudtam, hogy konkrétan mi van a gyerekekkel, de tudtam azt, hogy az Úr Jézus jelent meg, és eltűnt a félelmem. A másik helyzet, amikor megtapasztaltam, hogy ő szól hozzám, és ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok, mikor ugye második tábor héten a tinikkel voltunk, és hát kezdtem rosszul érezni magam, hazajöttem, munkába mentem, utána bementem a kórházba, és úgy imádkoztam magamba, hogyha az az orvosnővel találkozom, az lesz szolgálatban, akit én ismerek, akkor elmondom, hogy milyen tüneteim vannak, hogy nem érzem jól magamat. És pont ő volt bent szolgálatban, és mondta, hogy a diagnózist, hogy ezzel azonnal bent kell maradjak a kórházba. Hát először megijedtem, de ott volt, ahogy bekerültem a kórterembe, ott volt az a, egyből eszembe jutott az az igevers, hogy szinte hallható hangon hallottam, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tudtam, hogy az Úr Jézus engedte ezt meg, és éreztem azt, hogy most bizalom, a félelem helyett ő bizalmat akar adni a szívembe. És azt úgy, ez csak ő volt arra képes, hogy elvegye a félelmemet és az aggódást, és az imádság fogalmazódott meg bennem, ott, hogy Uram, legyen a te dicsőségedre mindaz, ami történik ezután. És nagyon hálás vagyok újra, most a testvéreknek meg szeretném köszönni mindazt az imát, amit értem, mondtak, és az az igevers is olyan jó volt, ugye nem csak röntgeneztek napról napra, hanem a Jóisten igéje is sokszor röntgen alá állított, és sok mindenre tanított. Arra is, hogy lelki egészségemnek az egyik veszélyesebb ellensége az a túlhajszoltság, amikor nem adok időt Istennek arra, hogy beszélgessen el velem. Olvasom az igét, de nem engedem azt, hogy csendességem mély legyen, hogy megértessen igazságokat, és ez engedelmességre vezessen. Egy másik terület, amit meg kellett tanulnom, az, hogy talán nem voltam mindig a helyemen. Sok mindent vállaltam, de nem mindig azt, amit a Jóisten akart, hogy tegyek. És alázatra indított. És az is, hogy sokszor hálátlan voltam, lehet pont a közelállókkal szemben is. És olyan jó testvéreim, amikor Isten megenged, és tudom, hogy sokan tapasztalták ezt már meg, hogy ilyen mélységekkor, betegségekkor tanít az Isten. És jó Isten közelébe kerülni ilyen helyzetekkor is. És azért is hálás vagyok, hogy használhatott ott is a Jóisten. Asszisztensnők, akikkel kapcsolatba kerültem, hát jöttek, ugye ott volt a Biblia, vagy a jegyzetfüzetem, és bebeírtam egy-egy igeverset, aznapi gondolatot, amit szólt hozzám az Úr, és kérdezték, hogy mit írok, mit jegyzetelek. Hát mondom, nem csak, mondom, ilyen lelki szanatóriumon is vagyok, nem csak testi kivizsgáláson megyek át, és mondtam, hogy elolvasom. Hát nekem, és azt mondom, beszél hozzád az Isten? Mondom, igen. Így is beszél hozzánk az Isten. És akkor az egyik, másik egy asszisztensnő, akiért azóta is imádkozom, megkérte, hogy jöjjek, hogy este jöhet velem beszélgetni. Ez már 11 óra után volt, és elmondott dolgokat az életéből. És hálás vagyok ezért az alkalomért is, hogy a Jóisten ott is tudott használni. És ugye, amikor Bányára kerültem, akkor is a diagnózis teljesen mást mutatott, mint amit itt Szatmáron, mert kezdett javulni a tüdő. És azt mondta az orvos, hát biztos valami csoda folytán, egy-két nap alatt valami csoda történt, biztos a bányai levegő segített. És kérdeztem az orvos urat, hogy orvos úr, maga hisz Istenben? A saoficiál, azt mondta, ami azt jelenti, hogy hivatalosan, valamilyen kapcsolata van a Jóistennel. Mondom, én hiszek benne, és tudom azt, hogy egy gyülekezet imádkozik értem, és az, hogy nekem úgymond még pénteken olyan állapotban volt a tüdőm, hogy nem is merték elmondani az igazságot, mert még a levegő mellett nagyon sok víz is gyűlt, és hétfőre már teljesen kezdett le helyreállni a tüdő. Hát ez az Isten műve, egy csoda. De emellett ő még nagyon sok csodát művelt az életembe, és az, hogy szól hozzánk naponként az Isten igéje, ez csoda. És nekünk az a feladatunk, hogy engedelmeskedjünk neki, az az én feladatom, és mindnyájunké, hogy engedelmeskedjünk, engedjük, hogy az Isten formáljon minket, és hogy helyünkön legyünk, és mondjuk el a jó hírt másoknak is. És ahogy az igénk mondja, hogy szeressük egymást. A világban nagyon nagy, tényleg én is hallgattam a bányai szolgálatokat. Nagyon nagyok a szakadékok, nagyon nagy az elidegenkedés, a sátánnak ez a célja. De mi azért vagyunk itt, hogy Istent képviseljük. Mindenki a maga helyén, a legfiatalabbtól a legidősebb testvérnőig célja van az életünkkel, és az a terve, hogy legyen a mindnyájunk célja, hogy maradjunk meg ő benne. Ez az igevel sokat forgott a szívembe, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, mert így tudunk csak jó gyümölcsöket teremni ebben a világban. Köszönöm még egyszer az ima támogatást, és bárkiről legyen szó, ez a mi feladatunk, hogy imádkozzunk egymásért, és hogyha kell valamit tegyünk, és akkor pedig készen legyünk erre. Amen.
Amit énekeltünk, mert valóban úgy van, hogy és gondolkodom, hogy boldogan vallom, Jézus enyém, és irgalmát áldom örökre én. Vajon így van ez mindig az életemben, hogy igazán boldogan vallom, hogy Jézus enyém. Ezért áldom örökre én. Hát ez nem mindig így van az én életemben is. Úgy szeretném, hogy így legyen, és ezért vagyok hálás, hogy igen, irgalmát áldjam, áldhatom, mert megőrizi ő minden napon, és velem van az ő kegyelme és szeretete. Szeret, hiába nem érdemlem meg, és igazán mindig szeretettel van az irányomba, megáldja gyermekeimet is, annak családját is, és nagyon Boldog vagyok azért, hogy még elmondhatom, és megőriz engem a betegségemben is. Erőt ad, bár sokszor úgy ellankadok, elcsügedek, elfáradok, de ő ad erőd nekem. Ezért vagyok hálás, hogy még hálást mondhatok. Mindezért, irgalmáért, kegyelméért, szeretetért.
Tegnap, a tegnap esti előadást Szenci Sándor testvér tartotta, és az egyik gondolat nagyon hozzám szólt. Valahogy úgy szólt a Péter vizenjárásához kapcsolódva, hogy mennyire szolgálunk és mennyire élünk át csodákat. Azt a hasonlatot hozta, hogy ha nekünk megvan egy hívő családunk, ha megvannak hittestvéreink, ugye nekünk fiataloknak megvan az ifjúság, és elmondhatjuk, hogy hála Istennek nagy ifjúság van itt Szatmáron. Megvan egy nagy gyülekezet, akik támogatnak bennünket. Megvannak a tanulmányi lehetőségeink. Akkor megvan a csónak, amiben biztonságban lehetünk, és nagyon komfortosan érezhetjük magunkat. Viszont ahhoz, hogy csodákat éljünk át, ki kell lépnünk a csónakból, ahogy Péter is tette. És ez a gondolat ragadott meg engem nagyon, hogy én, vajon az én személyes életemben mire törekszem? Arra, hogy minél komfortosabb legyek, arra, hogy minél kényelmesebben meg tudjam élni azt az életet, amit én élek, vagy arra, hogy másokat is Jézushoz tudjak vezetni, és rizikót, kockázatot vállalva lépni, hitből lépni, mert Isten nem fogja megcsúfolni önmagát. Hát én nagyon szeretnék ilyen csodákat átélni Istennel, és ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, amit hallottam a közelmúltban. Jöttem az imaházba fel egy hete, és egy fiatal lányt felvettem az úton, és elkezdtünk beszélgetni. Aval kezdtem kezdődött a beszélgetés, kérdeztem tőle, hogy jársz törekvők órára. Azt mondja, igen, járok. Mondom, vagynak sokan járnak. Azt mondja, hát én nem számoltam meg, azt mondja, hányan szoktunk lenni, de olyan 20 körül szoktunk lenni. Ezóta annyira felbuzdultam a hálára, hogy az Úrnak annyiszor hálát adtam már ezekért, akik járnak oda törekvőórára. Én nem tudom név szerint, kik lehetnek, ő se tudta elmondani. Kérdeztem körülbelül, kik járnak oda. De mikor ezt a számot mondta a testvérek, nagyon megörültem, és azóta is hálás vagyok az Úrnak. Ezt szerettem a testvéreknek elmondani, hogy imádkozzunk ezekért, akik oda járnak a törekvő órára, hogy vegyék komolyan Isten igéjét, és hogy tudjanak megtérni. És attól a gondolattól se tudok szabadulni, ami máma történik Ákoson. Szakaszon, igen, és ez egy olyan dolog, testvérek, hogy azt láthatjuk, hogy Isten nem zárta még le a kegyelmi napokat, hanem ad még napokat, időt az embereknek, hogy megtérhessenek. És Istennek ilyen nagy a kegyelme. És mint Péter mondja az ő levelében, hogy nem késlekedik az Úr az ő eljövetelével, hanem vár még sokakra, hogy megtérjenek. Legyünk ezért is hálások, hogy ott is megalakult egy új gyülekezet, és vannak megtérések. Legyünk hálások a testvérekért, akik ott fáradoztak, munkálkodtak. Ez csak egy személy valaki lehet elkezdte, de ebbe a munkába, testvérek, nagyon sokan fáradoztak. A gyülekezet úgy alakult mindig meg, hogy sok fáradtságba került és kitartásba került, ezt én is megtapasztaltam. adja az Úr, hogy továbbra is legyenek ilyen lelki munkások, és legyenek ilyen kitartó jó emberek. Amen.
Tevéseket. Lehetőség van minden vasárnap arra, hogy elmondjuk, hogy miért vagyunk hálásak, és színesítsük a délutáni programot azzal, hogy kiöntjük a mi szívünket egymásnak, és bátorítjuk egymást ezzel. Most közösen fogunk énekelni.
A gyülekezetet az Úr Jézus drága szent nevében, és az jut eszembe, hogy a 70-es évek küszöbén Cserepka testvérék feleségével visszajöttek Bolíviából, és a feleséget Csernátoni lévén, Csernátonban rendeztek egy ilyen különösebb összejövetelt, és én is részt vettem azon az összejövetelen. És mikor odaállt a gyülekezet elé, azt mondta, testvérek, ne kérjék, hogy felmenjek a szószékre, mert nekem meg van húzva a vonal, meddig mehetek el. Eljött a padok előtt, meg innen elmondhatok dolgokat, és elégedjetek meg azzal, amit elmondok, mert ha nem, holnap el kell hagyjam az országot, és szeretnénk még a rokonok között lenni egy keveset. De így kezdte. Az Úr Jézus Krisztus drága vérén megváltott gyülekezet, drága testvéreim, és akárhol egy gyülekezetben megjelent, és gyülekezeti át mindig így köszön, az Úr Jézus Krisztus drága vérén megváltott drága testvéreim. Hát ezzel köszöntlek én is benneteket. Az Úr Jézus Krisztus drága vérén megváltott drága testvéreim. Hozom a Kovászné gyülekezetnek és a körzetnek a köszöntését is. Van egy szokás nálunk, hasonlít a tiétekhez, de kicsit különbözik, hogy a szolgálatok végén elmondunk egy igeverset. Egy ideig volt egy igevers, azután változtattunk most, és a jelenlegi igénk, és ez a jeligénk is, a Jelenések könyve első fejezetének az 5. vers 2. része és a 6. vers. annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ez a jeligénk. Ezzel újból köszöntek benneteket. És most szeretnék feltenni egy kérdést, különösen a gyermekekhez és a fiatalokhoz esetleg szól ez a kérdés. Melyik fiúcska vagy melyik kislány rajzolt az elmúlt napokban napot? Szoktunk rajzolni, ugye, a gyerekek szoktak rajzolni. Volt valaki, aki rajzolt napot ezen a héten, vagy az elmúlt héten, vagy azelőtt? Rajzoltatok-e napot? Láttam egy ilyen rajzot. Tegnap az egyik unokánk rajzolt egy képet, és azon volt egy nap is rajzolva. És ha eszünkbe jut, amikor először mi saját magunk rajzoltunk napot, hány sugarat rajzoltunk a nap körül? Egyet? Kettőt? Sokat. Sokat. Így ábrázoltuk azt, hogy a nap sugarai minden irányba terjednek. És azért, hogy megmagyarázzam, hogy miért mondtam ezt, nyissuk ki a János evangéliumának a 17. fejezetére a Bibliánkat, és innen olvassuk el az 5. verset előbb, és olvasom én ebből a Gedeonita fordításból, vagy átdolgozásból, és most dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely az egyén volt már, mielőtt a világot megteremtetted volna. Újból olvasom, és most dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt már, mielőtt a világot megteremtetted volna. Sokan tették már fel, tudós emberek is, filozófusok is, evolúcionisták is ezt a kérdést. Hát akkor mi volt a teremtés előtt? Íme itt az egyik válasz. Mi volt a teremtés előtt? Létezett az Istenség és az Úr Jézus Krisztus dicsősége. Na most, olvassuk ugyanebből ebből a fejezetből el a 24. igeverset is. Atyám, azt akarom, hogy akiket nékem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hadd lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Mi volt a világ teremtése előtt tehát? Tessék, hangosan. Az Úr Jézus, és még mi? Isten szeretete. Ezt akartam kiemelni. Isten dicsőségének egyik sugara, vagy mondjuk így, hogy értsük a rajzzal összekapcsolva, Isten dicsőségének az egyik napsugara, az Isten szeretete. Nem tudnánk megszámolni mindazt, ami Isten dicsőségéből sugárzik, árad felénk, az emberek felé. Az egyik sugár, ezt ne felejtsük el. Isten szeretete. Volt egy olyan időszak az életünkben, a gyülekezet életünkben, amikor nem volt lelki pásztorunk, és egy csernátoni idős testvérrel, a Fegyver Józsi bácsival ketten láttuk el a körzetnek az olyan szükségleteit, ami a pásztor hatás körébe tartozik, és volt úgy, hogy kellett menjek Csernátomba, és mentem egy szakaszt a vonattal, majd vártam, és mentem tovább busszal, máskor meg kerékpárral mentem, úgy, ahogy lehetett. Tél volt, hideg volt. Vonattal mentem Kovásznától Kézdig, és ott várnom kellett, míg az éjszakai munkásokat majd 8 órakor a busz hazaviszi. Akik szombat éjjel dolgoztak, és vasárnap reggel mentek haza, és bementem a váróterembe, mert hideg volt. Ott se volt nagy meleg, nem lehetett a nagy kabátot letenni, de mégis más volt a áramlat a légkör bent, és vártam, egyszer csak berohan egy csapat roma ember, fölnőttek, férfiak és asszonyok. Nem tudom, honnan jöttek, azt se, hogy hova mentek, és kezdtek beszélni bibliai dolgokat. Nem mertem bele merülni a beszélgetésre, csak úgy köröztem őket, mint hogy mondják, mint a macska forrókását. Hallgatóztam, hogy miről beszélnek. Hát mikor hallom, hogy bibliai dolgokról beszélnek, akkor úgy beleszóltam a beszédjükbe, és mindfelén fordultak, nagy esemény, hogy egy nem közülünk való ember, hogy beleavatkozik a beszélgetésünkbe, és maga hívő? Kérdé bátor asszony. Mondta, mondják meg mások, hogy mennyire vagyok én hívő, nem verem azzal a mellemet, hogy hívő vagyok. Hát ha maga érti a Bibliát és hozzá tud szólni, akkor hívő kell legyen. Mennyi ideje, hogy hívő? Hát mondom, 18 éves voltam, amikor tudatosan az Úr Jézus Krisztusnak szántam egész életemet, minden ember. Hát az már elég rég lehetett, úgy látták rajtam, hogy nem 18 évesnek nézek ki, 28 évesen nősültem meg. Úgy kerültem Kovásznára, úgyhogy az idők teltek, múltak. Mondja csak, milyen ajándéka van magának, ha ilyen rég hívő? És mondom, nincs különösebb ajándékom semmi. Nem létezik ilyen. Ha maga ilyen rég hívő, akkor valami ajándéka kell legyen. Hát mondom, nincs semmilyen, de valami csak kell legyen. Hát mondom, tudjátok, milyen ajándékom van? Soha nem kértem Istentől más ajándékot, karizmát. Csak azt, hogy tudjak szeretni minden embert, még titeket is. És rám néz, azt mondja, az is valami. Az is valami. Hát mondom, nem valami, hanem nagy dolog. És a legnagyobb dolog, hogy tudjad szeretni a magyart, az egy dolog. De hogy tudjad szeretni a romát, az egy másik dolog. És elmondok nektek egy néhány jelenetet, amin részt vettem és átéltem. Ott voltam a gyárban, dolgoztam, megtörtént a rendszerváltás, és a főnöknőm, mert az volt, főnöknőm volt ott a részlegen, ahol dolgoztam, azt mondja, hogy Sanyi úr, hallotti, azt mondja, jönnek a magyarok, veszik vissza Erdélyt. Azt mondja, de én, azt mondja, nem bánom, mert én tudok magyarul is, román volt a főnöknőm, tudok románul is, azt mondja, és megélek én a magyarokkal is, csak jó, Ceausescu eltűnt már. És mondom, ne várja, hogy jöjjenek a magyarok, mert a magyarok nem fognak ide jönni Erdélyért. De jönnek, nem fognak ide jönni, mondom, meg fogja látni, most legalábbis nem jönnek, nem fognak ide jönni. Mondom, majd meg fogja látni, hogy mit fognak csinálni itt román a románnal. És akkor fog maga meglepődni. Akkor fog maga megharagudni. Tehát múlt az idő, el is jött, és mondta is nekem, hogy erre nem gondoltam. Majd 2000-től 2006-ig a filmmisszióban dolgoztam. És egy alkalommal Balán bányáról jöttem hazafelé az utógondozást végezve a vetítés után, és Csíkszent Tamásnál egy férfi nagyon-nagyon integett az útszélén, egyedül voltam az autóba, és mondom, felveszem ezt az embert. Hova siet, úgy kérdem. Ja, azt mondja, háromkor ott kellett volna legyek Csíkszeredába, a munkámba, a hőkezelőbe dolgozok, azt mondja, a traktorrészlegnél, és elkéstem, azt mondja, mert ott voltam, hogy a gátjárostól vegyem ki a deszkámot, azt mondja, és nagyon felháborodtam, mert megcsalt. Hogy csalt meg? Hát nem adott annyit, amennyi kellett volna. És mondta, ki ez a gáteros? Azt mondja, hogy falumbeli. Magyar? Magyar. Milyen vallás? Katolikus? Maga is katolikus? Katolikus. És azt mondja, még az erdész is megcsalt, mikor hoztam a rönköt az erdő. Az is falubeli? Igen, falubeli. Magyar? Magyar. Katolikus? Katolikus, az is. Mondom, magyarázza meg nekem, hogy létezik. Román a román csalja meg, magyar a magyar csalja meg, ebbe az esetbe, amiben most maga elmondta nekem, falubeli, magyar, ugyanolyan a vallású, mégis megcsalja. Hogy létezik? Azt mondja, nem tudom. Én tudom, rám néz, honnan tudja? Meg is mondom magának. Mondja, azt mondja. Mondom, itt a Szent Földön járunk, mert sok községnek a neve szent, ilyen szent, olyan szent, Márton, Szent Simon, stb., aki arra jár. Mondom, itt minden szent. Maguknak minden szent, még a temető is, még a kapuláb is, mondom. Azon is ott a kereszt, még a csőrön is ott a kereszt. Minden szent. Csak az Úr Jézus nincs az emberek szívébe. Ez a baj. Azt mondja, maga tényleg mond valamit. Van-e szeretet a szívünkben az Úr Jézus nélkül? Van-e? Van. De a természetes szeretet. Mert Isten a saját képére teremtette az embert. Noha a bűn megrontotta, mégis maradt az emberbe természetes szeretet. Hitetlen emberek, én ismertem ilyeneket a falumba is, úgy mondták, hogy olyan hitetlen, mint a föld. Nem volt benne szikra hit, mégis szerették egymást. Én láttam ilyent. Egy idő után egy másik utcába vettünk házat, oda költöztünk, volt egy bácsika, aki asztalosként dolgozott Brassóban, együtt ingáztunk, ahogy élt az a feleséggel, azt mondtam, ezek hívő emberekkel legyenek. Mikor elindítottam a beszélgetést, hogy beszélgessünk Isten dolgairól, az utasított el mindent, hullott el róla, mind a falra hány borsó. Aztán hogy létezik? Hitetlen emberek szeretik mégis egymást. Úgy élt a feleségével, mint egy pár galamb. Jó idézetbe értsétek, nem rossz idézetbe. Van olyan is, aki azt mondja, hogy úgy él, mint a galambok. Hol egyik repül ki, hol a másik repül ki. Nem így éltek, szépen éltek. Szépen éltek. Az emberbe ott van a természetes szeretet. A baj, tudjátok mi? Olvassuk a Timóteus második levél, harmadik fejezetében. Az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők és szeretet nélkül valók. És én néztem a román Bibliából, hogy hogy írja ezt, hogy szeretet nélkül valók, és azt írja, hogy fără dragoste firească, tehát természetes szeretet nélkül való. Lesznek az emberek az utolsó időben természetes szeretet nélkül valók. Mit jelent ez? Az, hogy az ember kivetközik a saját emberi mi voltjából. Állati módon, mondjam úgy, vadállati módon viselkedik. Hallottatok ilyent, láttatok ilyent, nem mondok ebből semmit. Bár ne lenne. Viszont arról a szeretetről, ami itt szó van, és arról a szeretetről, amit mi megkelünk, és amiben mi kelünk, és mi kell gyakorolunk, nem földi szeretet, nem természetes szeretet, az első szeretet sem, idézem, a teremtéskor, amit Isten a saját képére teremtett emberbe helyezett, az is mennyei szeretet volt, de most, azt mondja az ige nekünk, Róma 5-ben, hogy Isten kitöltötte a mi szívünkben a Szentlélek által a szeretetet. Azt olvastuk itt a felolvasott ige szakaszban, aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. A mi korunknak, a jelen korunknak nagy hiánya az Isten ismeret. Szoktam belenézni egy-egy ilyen földrajzi atlaszba, olvasni egyik országról, másik országról, és még most is szoktam ezt csinálni, mikor valami valamelyik országban érdekel, és tudjátok, az ismertetésben van egy ilyen kitétel, az írás tudatlanság. És legtöbb országban, kisebb vagy nagyobb mértékben ott van az írás tudatlanság. Az ilyen atlaszokban is szerepel az írás tudatlanság. A legnagyobb írás tudatlanság ma a Biblia ismeretének a hiánya. Nálunk volt egy vendégtestvér a tavaly, nem mondom, hogy milyen gyülekezetből volt, egy román ember, együtt tartottuk a hálózó napot a román gyülekezettel, és azt mondja, hogy meglepődtünk egy dolgon, karácsonyt ünnepeltünk. Több száz tagú a mi gyülekezetünk, mondta, és jöttek amerikai vendégek is, foglalkoztak külön egy csoport a gyermekekkel, és lapokot osztottak ki a gyermekeknek, kérdőívet. Az egyik kérdés ez volt, hogy mit ünnepelünk karácsonykor. És azt mondta, egyetlen egy gyermek se tudott válaszolni a gyülekezetünkből. Több száz tagú gyülekezet nem tudta megmondani, hogy mit ünneplünk karácsonykor. Ott maradtunk, azt mondja, lesülve, a szégyenbe. Minek a jele ez? A bibliai analfabetizmusnak. A legnagyobb hiány ma, a legnagyobb írás tudatlanság, hogy nem ismeri az átlag ember, és ne beszéljünk másról, beszéljünk magunkról. Mi nem ismerjük eléggé az Isten igét. Ha nem ismerjük Isten igét, ismerhetjük Istent? Kérdem én. Válaszoljatok. Nem. Ha nem ismerjük az igét, nem ismerhetjük Istent sem. És akkor csodálkozunk, hogy az emberek kivetköznek a természetes szeretetből, és állati módon élnek? Nem csodálkozhatunk ezen. Szörnyű. És szörnyű következményei lesznek ennek. Annál nagyobb feladat vár ránk. ennél több feladat vár ránk, akik azt mondjuk, hogy ismerjük Istent, akik azt énekeltük, hogy én szeretem Jézust. Menjünk egy kicsit a Római Levél 5. fejezetében, hogy ismerjük meg a szeretetet. A Római Levél 5. fejezetében vannak érdekes kitételek, és azt mondja az ige, a 3. verstől olvasom, Róm 5-ből. De nem csak ezzel dicsekedünk, hanem a háborúságainkkal is. Mivel tudjuk, hogy a háborúság álhatatosságot szül. Az álhatatosság pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Kiáradt a szívünkbe. Ez a szó nekem eszembe juttatja a szatmári 70-es áradást. Mit csinált a szatmári 70-es vízáradás? Mit csinált? A városnak, a környéknek nagy részét ellentette, elárasztotta, minden víz alá került. Bár csak így árasztaná ki Isten a szívünkbe az ő szeretetét, hogy mindent elfödjön, hogy mindent, ami bennünk van, befödjön az Isten szeretete. Lehetetlen, ha nincs bennünk az Istenség, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Lehetetlen. Imádkoztok-e ezért, kéritek-e, hogy legyen ilyen áradás, áradjon ki Isten szeretet a Szentlélek által a szívünkbe. Tudjuk szeretni a románt is, tudjuk szeretni a romát is, és ne gyűlöljünk senkit, és legyünk jó indulattal mindenkihez. A testvérekhez is, és a nem testvérekhez is. Kérje valaki ezt. Ha nem, kérjük ezután ezt. Áradjon ki szívünkbe az Istenség jelenlete, mint a vízáradás. Söpörj el a mi szemét. Tisztítson meg mindent bennünk, és áradjon ki rán. És miből ismerhetjük meg ezt? Azt mondja tovább az ige 6. verstől, hiszen Krisztus, mikor mi erőtelenek voltunk, a rendelt időben meghalt az istentelenekért. Más fordításban azt mondja, a gonoszokért, az istentelenekért. Kikért jött Krisztus, hogy meghaljon? Gonoszokért, istentelenekért. Ezt teszi a szeretet. Nem a jókért, nem az igazakért, nem a nemesekért, hanem a gonoszokért. Tovább olvasom az igét. Bizonyára igaz emberért is alig hal meg valaki, bár a jó emberért talán még megmerne halni valaki. Isten pedig irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk. Mikor halt meg? Nem amikor megtértünk, nem amikor újjászülettünk, nem amikor bemerítkeztünk, nem amikor gyülekezeti tagok lettünk, semmit sem sorol az ige, akkor, amikor még bűnösök voltunk. Tovább olvasom az igét. De miután most megigazultunk az ő vére által, sokkal nagyobb a bizonyosság, hogy ő megment minket a harag ellen, mert ha már akkor is megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, amikor még ellenségei voltunk, mennyivel inkább megment minket az ő élete most, mikor már kiengesztelődtünk vele. Mikor békélt meg Isten velünk fiában? Mikor még ellenségei voltunk? Mikor még ellenségei voltunk? Hát nekünk egymást szeretni olyan természetes kellene legyen, már a gyülekezeten belül, Krisztus tagjait, Krisztus gyülekezetét illetőleg mind a szuszogásunk. Hogy ennélkül ne tudjunk létezni. Én emlékszem, gyermekkoromban csináltunk olyat, hogy befogtuk az orrunkot, bebújtunk a víz alá, és versenyeztünk, hogy ki bírja tovább. De nem volt senki közöttünk, aki a 3 percet is kibírta volna, egy sem. Mennyi ideig tudunk élni szeretet nélkül? Mennyi ideig tudunk élni úgy, hogy egymásra haragudjunk, nehezteljünk? Ne bocsássunk meg, hordozzuk a sértéseket évről évre. Egy testvér szolgálatát olvastam egy helyről, és azt mondja, hogy meghívtak egy óriási nagy gyülekezetbe. És mikor kezdtem az igét hirdetni, éreztem, hogy olyan nagy az ellenállás a gyülekezetben azzal, amit mondok, és azt mondja, a végén rákérdeztem az ottani vezetőre, mi a probléma, és azt mondja, hogy a gyülekezet meg van hasonulva. Egyik párt egyik oldalon, mint itt általában a nő testvérek, a másik párt a másik, mint általában a férfi testvérek. És ez mintha ketté vágták volna a gyülekezetet. Egyik se tudott engedni a másik félnek. Egyik se tudott megbocsájtani a másik félnek. Mikor a filmmissziónak a Biblia iskolájában jártam én is, azt tanultuk ott az egyik leckében, hogy az imádság olyan, mint a lelki légzés. De a szeretetlenség megfojtja. A harag, a neheztelés, a panasz megfojtja. Na most nem tudom, hogy ki, hogy olvassa ezt az igeverset, szeretteim, szeressük egymást. Olvashatjuk kétféleképpen ezt az igeverset. Olvashatjuk úgy, mint kijelentést. Szeretteim, mi szeretjük egymást. Azaz gyakoroljuk, azaz éljük, azaz tesszük, kijelentő módban. Olvashatjuk úgy is, hogy felszólító módban. Testvérek, már hagyjunk fel ezzel, hagyjunk fel azzal. Fogjunk össze, és szeressük egymást. Felszólító módban. Milyen módban szeretnétek most fogadni ma ezt az igét? Kijelentő módban, vagy felszólító módban? Hogy lenne jobb? Ha? Felszólító módban? Én azt gondolom, hogy jobb lenne, ha úgy tudnánk mondani, szeretteim, mi már szeretjük egymást. Mi már gyakoroljuk ezt. Mi már éljük ezt. Mi már örülünk ennek. Mi már épülünk ebben. Mi már támogatjuk egymást ebben. Zsidók 10-ben azt mondja az ige, ott a rész vége felé, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget, a Károly Biblia szerint. Igen. Ügyelünk ki erre, hogy egymást a szeretetre és a jó cselekedetre buzdítsuk? Hát, ha nem gyakoroljuk, ezért Isten még kegyelmes, úgy, hogy hallottuk, ezerszer is szól hozzánk, azért, hogy helyreállítson minket, de egyszer megáll, többet nem fog szólítani, majd jön a jutalmunk, vagy a megnyerése, vagy az elvesztése. Hát ne legyen senki közülünk, aki elveszíti majd azon a napon, amikor meg kell állnunk a Krisztus ítélőszék előtt, az a jutalmat azért, mert nem gyakorolta a szeretetet. Újból visszatérek. Isten egyik napsugara, mondjam így, dicsőségének egyik kisugárzása az ő szeretete. És kiket szeretett Isten? Engem, minket, akkor, amikor gonoszok, vagy istentelenek, bűnösök, ellenségei voltunk. Az elmúlt télen kezembe került Wulbrandnak a könyve, amiben leírja Wulbrand a 14 évi börtöni képét. Románul jelent meg ez a könyv, úgy olvastam én is, és egy dologra vissza és újból és vissza emlékszem a könyvből. Azt mondta, évek után egy alkalommal egy fiatal tiszt jött, és az vette kézbe az ügyet, és próbálta kihallgatni, és próbálta összeállítani a dolgokat, és azt mondja, hogy este, amikor beszélgettünk, letett mindent, megállt szembe velem, neki a neve is ki volt cseréve, vagy ne is ismerre senki, hogy ki ő, más néven szólították, és azt mondja, a nevemen szólít, és azt mondta, Domnu Wulbrand, Spunicim de Csema Jubic. Azt mondta, Wulbrand úr, mondja meg nekem, miért szeret engem. És azt mondta, azért, mert a keresztények nem tudunk egyebet csinálni, a börtönben sem, a kínzóinkkal szemben sem, a vallatóinkkal szemben sem, csak azt, hogy egymást szeressük. Ez a kereszténység, semmi más. Semmi más. A szeretetnek a gyakorlása. Jó volna, hogy álljunk meg, és lássuk meg azt, hogy most, ma kijelentő módba tudjuk-e mondani ezt, hogy szeretteim, szeressük egymást, vagy felszólító módba. Ha magunkban nézünk, akkor igaz, amit mond Jenő testvér. Felszólító módba kell, hogy értsük. S milyen jó, ha Isten újból és újból szól hozzánk. Péter első levele, első részéből akarok olvasni egy igét, és ezzel befejezem a mondani valómat. Péter első levele, első részéből. A 22. igeverset szeretném felolvasni. Ez tényleg felszólító módban értelmezem én. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességből, képmutatás nélkül való atya-fiúi szeretetre, szenteltétek, szeressétek hát egymást buzgón, tiszta szívből. Újból olvasom, egy kicsit más ez a fordítás. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességből, képmutatás nélkül való atya-fiúi szeretetre szenteltétek. Szeressétek tehát egymást buzgón, tiszta szívből. Mit jelent az, hogy valamit oda szentelünk valaminek? Mit jelent gyakorlatilag? Oda tettük, nem vonjuk vissza, letettük, nem tartunk igényt többet rá. Egyszer s mindenkorra le van téve, és oda van téve arra a célra. Oda szenteltünk valamit. Mit mond ez az igevers? Lelketeket az igazság iránt való engedelmességből. Ellene állhat bárki a szeretetnek. Ellene állhat. Sok évvel ezelőtt Vilmos, a sógorom mondott el egy dolgot, hogy egy mama panaszkodott, és úgy bejön most nekem ez a dolog, hogy mennyi nyomorúsága van, mennyi baja van, és mennyi problémája van, és Vilmos azt találta mondani neki, hát nem tetszik tudni azt az igeverset, hogy azt mondja az ige, hogy az büntet, akit szeret. Hagyjon már békén engem ne szeressen így. Hagyjon már békén nekem engem ne szeressen így. Sajnos vannak olyan emberek is, akik ellene állnak az Isten szeretetének. Nem engedik átformálni az életüket. Nem tartozik a földi jellemzőinkhez, a testi természetünkhöz. Az a szeretet, amikor Isten a saját képére teremtette az embert, megromlott. Ezért a természetes szeretettel nem sokra megyünk. De ne felejtsük el, azt mondja az ige, mivel oda szenteltük magunkat, szeressétek tehát egymást buzgón és tiszta szívből. Lehet szeretni immelámmal? Itt azt mondja buzgón. Lehet szeretni hidegen? Itt azt mondja buzgón. Lehet szeretni azért, mert hát ilyen az etika? Azt hiszem, a szeretetet, az isteni szeretetet csak buzgón lehet gyakorolni, másképpen nem. Másképpen átcsapunk, átmegyünk egy másik vágán, mint a vonatot egyik vágányról vezetik át a másikra. Isten terve velünk az, hogy olyanok legyünk, mint az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. Formálja mi jellemünket. És bárki bármilyen gyülekezetben legyen, három dologba kellene hasonlítsunk. Akár romák, akár magyarok, akár románok, akár törökök vagyunk, de a Krisztusban. Három dologba kellene hasonlítsunk, és erről kellene felismerjen minket mindenki. Hit, remény és szeretet. Ebben nem szabadna különbözünk. Ebben kellene hasonlítsunk úgy egymásra, mint az ikertestvérek, vagy még jobban. Hogy az egyik pünkösdi, hogy a másik ilyen, hogy a harmadik baptista, hogy a másik ilyen vagy olyan. Ha az Úrhoz tartozunk, a Krisztus testének a tagjai vagyunk, ebbe a háromba kellene hasonlítsunk. Isten a szeretet. Isten fiai. Kell, hogy hasonlítsunk Istenre, nem de? Bárcsak Isten dicsőségének ez a sugara beragyogna az életünket, betölteni egész tényünket, hogy belőlünk is tudjon tovább áradni. Isten dicsőségének szeretett sugara. Áldja meg az Úr az igéket mindannyiunk szívébe, hogy ne térjen vissza Istenhez gyümölcstelenül. Teljen be rajtunk, teljesedjen be most is, az, amit mond az ige. Ézsajásnál, hogy szerencsés lesz az én igém ott, ahova küldöttem. Nem tér hozzám vissza, üresen, gyümölcstelenül. Amen.
Zárjuk.